ezt a Lélek Koffein anyával.
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Sziasztok, újra itt vagyok. Folytatódik a Lélek Koffein Podcast. Indul a 2021-es podcast szérián. Az idei év első vendége dr. Ferenczi Adri, akivel már a tavalyi évadban is beszélgettem. Adrien beavat bennünket az életmódváltás titkába, de a vele való beszélgetésem annyira sűrű és tömör lett, hogy úgy döntöttem, két részre osztom az epizódot. 30 pontot mutatunk nektek, amely segíthet abban, hogy mind lelkileg, mind szellemileg, mind pedig fizikailag jobban legyetek. 30 pont, 30 tanács, 30 napos kihívás. Hajrá! Fogadjátok az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, és hát velem szembe ül dr. Ferenczi Adri, akinek a neve sokatok számára ismerősen csenghet, hiszen ő már tavaly is velünk volt, a vendégeim körében üdvözölhettem, és hát köszöntelek, Adri!
Sziasztok, köszönöm, hogy újra itt lehetek.
Nagyon örülök neked. Adri, a te titulusod szakgyógyszerész, diplomás ajurvéda szakértő és szaktanácsadó, úgyhogy hát tényleg még egyszer köszöntelek. Borzasztóan örülök, mert hogy a 2021-es évadot veled fogom megnyitni, vagy veled nyitom, így január 25-én, és hát arra gondoltam, hogy egy picikét más témára szeretnék elevezni veled, mert tavaly ugye a gyógynövényekről, a fűszerekről, a gyógyteákról beszélgettünk, ugye egy kicsit a mentális, a lelki, a testi egyensúlyról, a szellemi kiegyenlítődésről. Most pedig egy másik témát választottam, és mindenképpen veled szerettem volna ezt megbeszélni, és ez nem más, mint hogy a nagy-nagy életmódváltások. És ugye, ha jól tudom, te egy ilyen általános életmód tanácsadással is foglalkozol, és most van egy 30 napos kihívásod. Mesélsz nekem egy kicsit erről?
Így van, igen. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget is. Tehát ugye évelején nagyon sokan kezdenek úgy, hogy új év, új élet, ugye új életmód, ezért is nagyon jó és nagyon aktuális ez a téma. 30 olyan pontot írtunk össze a kollégámmal, aki indiai szakértő, ami nagyon sokat tud segíteni az embereknek. Elneveztük ezt 30 napos kihívásnak. Kihívás azért, mert játékosan is fel lehet ezt fogni, ugyanakkor sokkal komolyabb a tartalma, mint egy játék. Nem feltétlenül 30 nap alatt kell ezt végigcsinálni, viszont ezt a 30 pontot, ha elkezdjük, tehát szépen lassan beiktatjuk az életünkbe, akkor nagyon-nagyon sok pozitív változást tudunk vele elérni.
Picit közhelyes leszek, mert ugye minden egyes év elején mindenkinek ugye az életmód változtatás, a fogyókúra, ez most nagyon népszerű ugye mindenki életében, pláne most így a Covid időszak alatt, hogy ez mitől más, mint egy általános életmód tanácsadás?
Alapvetően nem a fogyásról szól, viszont azzal, hogy megváltoztatunk bizonyos dolgokat, beindul a fogyás is. Tehát általában a fogyásnak és a súlynövekedésnek a gyökér oka az anyagcserének a zavara. És az anyagcsere zavar pedig általában a gyomorbélrendszernek a rendellenes működéséből fakad. Na most nagyon sokan nem tudatosak ebben, hogy mit jelent az, hogy gyomorbélrendszeri rendellenesség nekem van-e, milyen szintű van, de ezekkel az apró tanácsokkal, akkor is, hogyha éppen nem az adott szervet találjuk el, akkor is lehet segíteni. Tehát tulajdonképpen közvetett módon a fogyásban is segítség.
Egy egész életmódváltás az egészségünkre, a lelkünkre, mentális egészségünk karbantartásában is tud segíteni.
Így van. Hm? És jó, hogy rákérdeztél, mert ebben a 30 pontban benne van az is, hogy lélek feladatok, ami hát nem egyszerű. Tehát mindannyiunknak az életében megvannak a blokkok, megvannak a feladatok, de azt vettük észre, hogy ugye van egy mondás, hogy épp testben épp lélek, ami egyébként fordítva még jobban igaz, tehát amikor elkezdjük tisztítani a testünket, akkor a lélek is szól, hogy hé, én is itt vagyok, engem is tisztíts, velem is foglalkozz, még old meg ezeket a feladatokat. Hát ugye a tavalyi évünk az pontosan erről szólt. Tulajdonképpen.
Igen, erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy tavaly nagyon sokat a gyógynövényekről, a teákról, a fűszerekről beszélgettünk, de utána a szakmai karriered, illetve a hivatásod merre vitt?
Mi ugyanúgy csináltuk tulajdonképpen a központot, ahogy ugye a megszorításoknak megfelelően tudtuk. Én úgy gondolom, hogy maga az immunrendszernek az erősítése, ami kulcsfontosságú volt abban az időben is, és most is nagyon fontos, tehát lehetnek úgymond idézőjeles mutáns vírusok, lehet bármilyen vírus körülöttünk, hogyha erős a szervezetünk, akkor nem lesz komolyabb baj.
Igen, ez egy picit úgy megtorpanok, mert hogy erős szervezet, azt gondolom, hogy persze most ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos, meg általánosan is nagyon fontos, de mit jelent, hogy erős szervezet?
Pontosan erről szól ez a 30 pont. Tehát olyan erőnlétet tud adni egy-egy apró változás is, ami tulajdonképpen, hogyha a gyomorbélrendszer nincs egyensúlyban, ott van valamilyen kibillenés, akkor az billenti az immunrendszerünket is. Tehát elképzelhető, hogy szedünk A-tól Z-ig minden vitamint, minden hónapban rengeteg vitamint megveszünk, ásványi anyagot, nyomelemet, figyelünk az egészséges étkezésre, de ha az adott szerv nem tudja úgy felszívni azokat a készítményeket, mert például a májunk le van blokkolódva, akkor tulajdonképpen hiába. Vagy azt is mondhatnám, hogy 20%-ban felszívódik, de az nem lesz teljesen egész. És ugye itt jön az is, hogy a stressz, ez is majd benne lesz a pontokban, hogy a stressz mennyire tudja borítani a szervezetünket, illetve ugye benne lesznek ezek a lélekfeladatok is, amit hát tudjuk saját tapasztalatból, biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalta, hogyha egy nehezebb lelki időszakunk van, akkor a szervezetünk sem úgy reagál. Vagy például egy egyszerű herpes vírus akkor jön elő intenzívebben, amikor legyengül az immunrendszerünk, ami pedig elképzelhető, hogy egy stresszes folyamatnak az eredménye.
Értem, Andri. Jó, ugye itt van előttem ez a 30 napos kihívás, kinyomtattad, és én már tegnap végig bogaráztam, mert ugye elmondom a hallgatóknak, hogy elküldte az adásunk előtt az Adri magát ezt a dokumentumot, és vannak benne kérdéseim, tehát ilyen laikus kérdéseket nem sokára föl fogok tenni, és ugye ez 30 napról szól. Mi van abban az esetben, ha én mondjuk a 22. napon feladom, vagy nem csinálom, vagy nem ültetem be az életembe, akkor mi a megoldás, vagy ez probléma?
Igen, hát ugye a tanács, hogy ne add fel attól, inkább azt használd, azt a szót és gondolatot, hogy szünetelteted. Tehát, hogyha ez megjelenik benned, ez a gondolat, hogy igen, akkor változtatok, elkezdek egy új életmódot. Egyébként érdekes, hogy vannak olyan pontok, ami abszolút nem nehéz, és nagyon sokan biztos vagyok benne, hogy már így is csinálják, csak egyszerűen nem tudatosak, hogy igen, ez is egy olyan életmódváltás, ami hosszú távon egészségessé tesz minket. Tehát a lényeg, hogy 30 napos kihívásnak van elnevezve, de nem feltétlenül 30 nap alatt kell ezt végigcsinálni, ugyanis a lényeg, hogy először hallgassuk meg, gondolkozzunk rajta, tudatosítsuk, mit lehetne változtatni, hogyan lehet változtatni. Elég szabadon hagyja egyébként a bizonyos pontokat ez a kihívás, tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy ezt a lisztet használd, vagy azt a tejet használd, tehát nincs kifejezetten beszűkítve, hanem inkább csak a kategóriáról szól, hogy mi az, amit jobban nézzünk meg, mi az, amire jobban figyeljünk oda. És akkor, amikor ezt elkezdi valaki, én úgy természetesen végigcsináltam, tehát tudom saját tapasztalatból, hogy hogyan működik, hogy anyaként hogyan működik, hogy hogyan tudom a mindennapokba beleépíteni, a főzést hogyan tudom megcsinálni, a bevásárlást ezek alapján. Tehát nekem sem úgy történt, hogy villámcsapásszerűen mind a 30 pont ki lett pipálva, hanem úgy történt, hogy éreztem, hogy bizonyos alapanyagoknál probléma van, lecseréltem és rájöttem, hogy igen, sokkal jobb. Hozzá kell tenni azt, hogy mindenki egyedi. Mindannyiunk különböző tulajdonságokkal rendelkezik, szervek terén is. Erre mondta a kollégám azt, hogy ha mindenkinek az új lenyomata más, akkor miért feltételezzük, hogy bennünk a szervek ugyanolyanok? Uh-huh. És ezért is követjük egyébként az ajurvédának a vonalát, ami az ősi keleti gyógyászat, viszont nem engedjük el a magyar vonalat. Tehát nagyon fontos, hogy a mi gyökereink is egyébként ott vannak, tehát az ősi magyar gyógyászatnak is ez a holisztikus, tehát az egyénre specifikusság, ez megvan.
Én, mint laikusként elmennék hozzátok a központba, és érdeklődöm a kihívás iránt, akkor először felméritek az én szervezetem állapotát, vagy így most akár csak felregisztrálok a Facebookra, a ti oldalatokra vagy csoportotokba, és én automatikusan otthon önállóan elkezdhetem ezt a kihívást?
mindenki elkezdheti, tehát ez alapvetően mindenkinek szól, és én úgy gondolom, hogyha elkezdenénk, vagy elkezdenétek, akkor nagyon sok változást, pozitív változást tudtok elérni vele. Azonban azt meg kell említeni, ugye, amit mondtam, hogy mindenki egy egyéniség, ha valakinek tünete van, tehát van egy olyan intenzív tünet, amit szeretne csökkenteni, megoldani, akkor itt jön be az egyénre specifikusság. Tehát ezt az életmód tanácsot ki lehet egészíteni egy egészséges diétával, ami mindenkinek egyénre szabott diéta, illetve ugye az állapotfelmérés nagyon fontos.
Még mielőtt elkezdjük a pontokat, ugye említetted, hogy ugye te is végigcsináltad a kihívást, és hogy mennyire sok pozitív, jótékony hatása volt, hogy ezekről egy kicsit mesélsz nekem, hogy milyen hatásokat, vagy milyen pozitívuma egész challenge-nek.
Igen, hát én egy 3 éves kisfiúnak vagyok az anyukája, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legnagyobb változás az erőnlét.
Tehát... abszolút. Nekem nem kisfiam, hanem kislányom, és abszolút egyet tudok érteni veled.
Tehát nekem már az is problémát jelentett, hogy ugye a sok munka mellett elmenni a játszótérre, aktívan figyelni, ami ugyanakkor nagyon fontos, mert ez is egy pont, hogy jelen lenni és átélni ezeket a csodálatos pillanatokat, ami nem csak a gyermekünket építi, hanem saját magunkat is, tehát ugye a lelkünknek ez egy nagyon pozitív hatást ad, és valóban egy olyan energiát kaptam tulajdonképpen azzal, hogy nincs leterhelve a gyomorbélrendszerem, a sok helytelen alapanyaggal, hogy ott tudok vele lenni, és tudok vele aktívan játszani, és nem vagyok a kávéhoz kötve. Tehát abszolút nem függök már a kávétól.
Ami nekem nehéz anyaként, itt nem csak a fizikai dolgokra délutánonként, mikor elmegyek óvodába hozzá kapcsolódni, tehát a kislányomhoz kapcsolódni, hanem azért lelkileg is, ugye szellemileg is, ugye, amit említettél, hogy folyamatosan ebbe a mindfulness pillanatba benne lenni. És hogy ez az életmód kihívás ebben is tud esetleg segíteni?
Abban tud segíteni, hogy ezt egyáltalán tudatosítsuk, hogy ez fontos. Tehát lesznek olyan pontok, mint például a stressz. Ugye kapunk egy hatalmas nagy stresszt a napjaink során, kinek mennyire stresszes a munkája, de én nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt tudta mondani, hogy nekem nincs stressz az életemben. Tehát stressz van, csak nem mindegy, hogy hogyan kezeljük. És a stresszkezelésnek az egyik nagyon jó módszere az az, hogyha feltöltjük magunkat valamivel, és ugye a gyermekeink nagyon fantasztikusan tudnak minket tölteni. Tehát tulajdonképpen ez a két pont össze is hozható, hogy maga az, hogy benne vagyunk egy olyan én időben, amit velük is megosztunk, természetesen a gyerekekkel sem könnyű, tehát azért ott is anyaként jelen lenni, teljesen más, egy olyan én idő, amikor egy kád meleg vízbe belefekszünk, és akkor egy jó könyvet olvasunk, vagy bármikor találkozunk a barátainkkal, tehát az egy teljesen más én idő, mint az az idő, amit a gyermekünkkel töltünk, de pozitív. Tehát, hogy ezt tudatosítani kell, hogy igen, ez fontos.
Nézegetem így a kihívás pontjait, elkezdjük a pontokat végignézni, vagy hogy csináljuk? Igen. Vagy egy-egy pontra rákérdezhetek?
Nézzük végig. Jó. Nézzük végig, és akkor meglátjuk, hogy...
Mondom a hallgatóknak, hogy itt van maga az Általános Életmód Tanácsok című dokumentum a kezemben, és az első nap, hát az már lehet, hogy ott megbuknék, a kávé csökkentése és elhagyása. Hát okay. Az a helyzet, hogy Adri, tehát hogy nem mondom, hogy nem menne, mert miért ne, de én borzasztóan szeretem a kávét és a kávé ízét. És valahogy ez a reggeli rituálé, és amúgy elárulom neked, hogy nem egyből, tehát hogy fölkelek, akkor én egy ilyen langyos, citromos vízzel kezdem a napot, de erről is majd nem sokára mesélsz nekem, de hogy utána rá egy fél óra, 3/4 órára, mielőtt a Lucával elindulok az óvodába, megiszom a kis teljes habos finom kávémat. És akkor megvan egy ilyen reggeli rituáléja így a napomnak. Na de akkor ezek szerint ez rossz.
Nem feltétlenül rossz egyébként, mert elmondtad előtte azt a fontos dolgot, amit követnünk kellene. itt nem a kávé ellen beszélek, tehát ebben a pontban nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan isszuk a kávét. Tehát nagyon sok ember éjgyomorra issza a kávét, fel kell, vagy éppen még csukva van a szeme, vagy félig nyitva, és már ugye nyomja be a kávégépet. Na most a szervezetünk még akkor mondhatjuk, hogy alszik félig. A kávé savas karakterű. Tehát itt a lényeg az, hogy ne éjgyomorra igyuk. Tehát ha felkeltünk, és megiszunk egy pohár meleg vizet, ami 1 deci, 2 deci, attól függ, hogy mennyi esik jól, fontos, hogy meleg legyen, tehát olyan 38 foknál egy kicsit melegebb, az már jó. Megisszuk, és akkor körülbelül 5 perccel később ihatjuk a kávét, mert akkor már a gyomrunk fel van készülve arra, hogy elindul a nap. Tehát itt ez a lényeg. És a másik nagyon fontos dolog, hogy próbáljuk meg mi uralni azt, amit használunk, tehát ne a függőség legyen, hogy akkor most nekem mindenféleképpen meg kell inni a kávét, mert különben ideges vagyok, remegek, fáj a fejem, tehát ilyen tüneteket is lehet már tapasztalni, akkor már nem jó. Az azt jelenti, most ezt értsétek jól, hogy a szer irányít minket, ami ez esetben a koffein. Tehát az arany középút, én mindig ezt mondom, próbáljuk meg megtalálni az arany középutat. A kávét nem feltétlenül kell teljesen elhagyni, tehát vannak olyan alacsony vérnyomással rendelkező emberek, akik azt mondják, hogy ha nem kávéznék, akkor nem is tudom, hogy hogy lenne a napom. Tehát lehet, csak ne éjgyomorra, és ne nagyon sokat.
Akkor ezt jól csinálom.
Szuper. Igen.
Akkor
igen.
Értem.
Pipa. Jó, na és akkor itt van. Ezért van ez a kihívás így, hogy tulajdonképpen ugye felírod magadnak. Nyilván, aki hozzánk jön, tehát aki azt mondja, hogy na, akkor most valóban még tudatosabban, az kap egy ilyen dokumentumot, átbeszéljük, és akkor tudja magának pipálni, x-elni, de abszolút nem gond, ha magatoknak felírjátok egy lapra, ahogy akkor kávé elhagyása csökkentése, és akkor lehet ugye pipálni.
Igen, ami nagyon tetszik, még egy zárójeles gondolatot engedj meg nekem, Adri, hogy ugye ez a 30 napos kihívás, ez nem arról szól, hogy 30 nap is utána akkor visszatérünk a idézőjeleges rendes kerékvágásba, hanem hogy ezt tudatosan, fokozatosan, szépen lassan építjük, vagy alakítjuk át az életünket, és akkor ez tényleg egy örökké valóságig
ez
lehet
vinni. Igen. Igen, amikor megtapasztalja az ember, hogy ez mennyire jó, és milyen pozitív hatásai vannak, akkor már nem is akarja visszaváltoztatni.
Második nap, egy pohár meleg víz minden reggel éjgyomorra.
Igen, ez az, amiről beszéltünk. Amit te pluszban hozzáadsz, a citrom, ha jól emlékszem.
Igen.
Tehát sima citrom vagy citromlé.
Sima, hát facsarok egy fél citromot.
Igen, az a jobb, hiszen az a természetes. Ugye a citromlé, hát jobb esetben citromból készül, de sajnos már sok esetben nem tudjuk, hogy rá van írva, de hogy mégis mi van benne. Tehát ha valakinek nincs sav problémája, nincs a gyomorbélrendszerrel kifejezetten olyan nagyobb gond, mint máj probléma, vagy ugye savasodás, gyomorsav, akkor lehet hozzáadni. Körülbelül az az arány, hogy 2 deci vízhez egy fél citromnak a levét. Csavarjuk bele, és akkor úgy ígyuk meg a vizet.
És Adri, napközben lehet ilyen félig meleg citromos vizet fogyasztani?
A citromot lehet beletenni, de nem ajánlott mindenkinek, ugye, ahogy mondtam, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy citrom nélkül, citromlé nélkül, de a meleg víznek a fogyasztása az kifejezetten pozitív.
Igen, most azért is mosolygok, mert hogy elmondom a hallgatóknak, hogy a saját otthonomba invitáltam az Adrit most az epizód felvételére, és akkor kérdeztem tőle, de bolond módon, hogy egy kávét kérsz, Adri, és akkor vagy egy teát, és akkor mondta, hogy igen, igen, teát. Jön ki a mosdóból, és mondja, tudod mit, Kriszta, inkább csak egy kis meleg vizet. És így meleg vizet, úgyhogy erről mesélj nekem, Adri, hogy így napközben jó, hogyha megiszunk egy forró vizet, vagy egy meleg vizet.
Nagyon jó az emésztésnek. Reggel, azért is írtam reggel, hogy egy pohár meleg vízzel indítsunk, mert olyan, mintha szólnánk a gyomrunknak, hogy hey, ébresztő, ébren vagyok, kezdj el emészteni. Tehát ez egy jelzés. Amikor hideg van kint, gondoljatok bele, mit csinálunk. Hát ugye nem papucsban meg rövidújúban szaladgálunk, hanem felveszünk egy kabátot. Na most ezt ugyanúgy belülről is jó lenne megtenni, hogy egy kicsit melegítjük magunkat. És ezzel az egy pohár meleg vízzel, mondjuk ha napközben azt iszogatjuk, akkor megvan az a melegítés, ami tulajdonképpen az emésztésünket egyensúlyban tartja.
Harmadik nap. Használj természetes, finomítatlan cukrot.
Igen, itt a finomítatlan szón van a hangsúly, nem feltétlenül a cukornak az elhagyásán. Tehát ahogy érzitek, itt nem olyan pontok vannak, ami lehetetlen. Abszolút nem. És nem kifejezetten azt kérem, hogy ezt is azt a cukrot használjátok. Tehát itt mindenkinek megvan a saját választási lehetősége. Amit viszont tudnunk kell, hogy a cukor, a kristálycukor, a finomított cukor csodálatosan néz ki, ugye azért is ez a neve, hogy kristálycukor, gyönyörű, nagyon jó az íze, fantasztikus süteményeket lehet belőle készíteni, ugyanakkor nagyon terheli a májat. Nehezen bontja le. Ez az egyik negatív hatás. A másik pedig az, hogy ezt a gyönyörű állagot kémiai anyagokkal érik el, amit ugyan kimosnak belőle, de én úgy gondolom, hogy 100%-osan ezt nem lehet eltávolítani. Úgyhogy alapvetően itt nem a nátszukorral van a, bocsánat, nem a cukorrépával van a probléma, nátszukorból is van olyan, ami finomított, finomítatlan, hanem igazából az eljárással, tehát a finomítási eljárással. Tehát minden, ami természetes cukor. Bármilyen cukorról beszélhetünk, kókuszvirág, nád, nem is tudom már, hogy milyen cukrok vannak, még nyírfa, tehát ugye rengeteg. A lényeg, hogy természetes forrásból származó és finomítatlan eljárással készült legyen.
Negyedik nap, ne igyál szénsavas és hideg vizet.
Igen, itt a hideg, itt van a hangsúly, tehát hogy hideg víz. Amit az előbb beszéltünk, hogy a meleg, ugye egyrészt melegít minket, másrészt pedig segíti az emésztési folyamatot. Úgy kell elképzelnietek a gyomrunkat, mintha ott lenne egy tűzhely, tehát egy ilyen belső tűzhely, amit arra használ a szervezet, hogy emészze az ételeket, amiket megeszünk. Na most, ha elképzeljük ezt a tűzhelyet lángokkal, akkor tudjuk azt, hogy mit jelent, ha leöntjük egy pohár vízzel, ami hideg ráadásul, elalszik. A meleg víz, ugye most egy kicsit vonatkoztassunk el attól, hogy nyilván, ha meleg vízzel leöntöm, akkor is elalszik, de most igazából azt érezzük meg, hogy maga a hideg karakter az a problémás, tehát az, ami le tudja blokkolni a gyomorbélrendszert. Úgyhogy nem jó a hideg víz, sajnos nyáron sem jó a hideg víz, tehát az emésztésünk télen-nyáron ugyanúgy kell, hogy működjön. Ha belegondoltok, biztos, hogy vagytok sokan, akik voltak külföldön, sivatagban, melegebb helyeken, nem hideg vizet isznak.
Kifejezetten meleg teákkal.
Igen, meleg teát isznak, igen. Csak olyan gyógynövény van benne, ami hűsít. Tehát például borsmenta, ugye amit majd ez is lesz ugye egy külön pont, de amit télen mindenképp kerülnünk kellene, azok a hűsítő hatású növények, plusz az ételek. Hogyha ezt nem is tudjuk annyira biztosan, hogy melyik, akkor legalább ezt az egy segítséget meg tudjuk tenni, hogy a víz, amit iszunk, az ne legyen hideg. Ez azt jelenti, hogy ne közvetlenül hűtőből kivett vizet igyunk, hanem használjuk a szoba hőmérsékletűt, tehát nem is feltétlenül kell úgy melegen kérni, ahogy én, ha mondjuk az nem esik jól, hanem ne legyen hideg, és étkezés előtt közvetlenül abszolút nem lenne szabad hideg vizet inni, hiszen akkor, ha el van oltva a belső tűz, akkor mi az, ami lebontja a táplálékot? Méreganyag formájában fog elraktározódni. A másik, ami pedig ide vonatkozik, a szénsavas. Mindenkinek, akinek gyomor-bélrendszeri problémája van, túlzott savtermelődése, vagy a mája nem működik megfelelően, annak a szénsav bánthatja a gyomrát. Úgyhogy jobb a sima víz.
Ötödik nap. Használj finomítatlan olajat.
Igen. Itt ugyanaz a lényeg, ami a cukornál. Érdekes, hogy ugye a fogyasztói társadalomnak az egyik hátránya az az, hogy próbálnak mindent gyönyörűen elkészíteni és úgy eladni. Na most az olaj minél sötétebb, annál kevésbé guszta sok ember számára. Viszont én pont az ellenkezőjét érzem így, hogy tudom is. Tehát minél sűrűbb az olaj, minél sötétebb a színe, annál több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mivel a finomítási eljáráson nem megy át. Ezért vannak a hidegen sajtolt olajok, ezért vannak a finomítatlan olajok, nem feltétlenül azzal van a baj, hogy mondjuk napraforgó olaj, mert sokan mondják, hogy hát napraforgót nem használok, az egészségtelen. Nem az az egészségtelen, hanem az eljárás. Tehát mi ne felejtsük el, hogy Magyarországon születtünk, itt élünk, és itt nálunk a napraforgó olaj az, ami valóban hozzátartozik az étkezéshez. És ha finomítatlan, akkor az igenis jó.
Igen, róla még, is abszolút egyetértek.
Igen, még alapvetően az olajnál annyit szeretnék elmondani, hogy fontos, hogy milyen energiával rendelkezik, amit úgy is nevezhetünk, hogy hevít vagy hűsít. Ezt mi nagyon szeretjük elmondani, és én is sok fórumon mondom ezt, hogy nyáron hűsítő, télen hevítő. Napraforgó alapvetően hevít. Szezám minden időjárásban nagyon jó, de leginkább télen, mert hevít. Mustármagolaj hevít. Ami hűsít, a kókusz. És gondoljunk bele, hogy honnan jön a kókusz? Meleg helyről. Tehát ott valóban kell az embereknek, hogy hűsítse őket. Tehát mindig ezt nézzük meg, hogy honnan jön, igen, akkor ott mi a cél, és hogy én mikor használhatom.
6. nap, cseréld le a fehér lisztet. Itt is ugye gondolom akkor hasonló, mint ugye a cukornál, meg az olajnál, hogy ugye ezeket a teljes körű fehér liszteket kell.
Igen. Itt alapvetően nem a gluténmentességre sarkallok mindenkit, hiszen nem mindenki gluténérzékeny. Inkább azt mondanám, hogy sok esetben azt tapasztaljuk egy-egy állapotfelmérésnél is, hogy a gyomor-bélrendszer olyan érzékeny, hogy a glutént, amit egyébként nehezebb bontani, és úgy éli meg a szervezet, hogy gyakorlatilag terheli, tehát puffaszt, savasít, nem jó. Ezért térnek át sokan gluténmentesre, de nem feltétlenül glutén érzékenyek, tehát itt más a különbség. Sokan kérdezték tőlem azt, hogy miért van az, hogy most egyre jobban előjön ez, hogy gluténérzékenység, és hogy régen nem volt ilyen. Azért, mert régen nem is ettünk ilyeneket, és nem így ettünk. Tehát most nagyon felhigult, én azt mondom, hogy régen is voltak nyilván hibák, tehát hogy mit hogyan ettek az emberek, de most még több hiba van, és még több stressz van az életünkben, és még inkább borul a gyomorbélrendszer. Tehát azt tudom mondani, hogy érzékenyebb az embereknek a gyomra, és ezért van, hogy kevesen tudják emészteni a glutént. Tehát ami a lényeg, hogy nem gluténmentességre sarkalom itt a hallgatóságot, hanem arra, hogy olyan liszteket próbáljanak választani, ami teljes kiörlésű. És itt nem feltétlenül szűkíteném le, hogy tönköly, búza, vagy azon belül milyen liszt, tök magliszt. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell megérezni, hogy mi az, ami jól esik. Hiszen erről már beszélgettünk az előző adásban, hogy ami jól esik, akkor arra van szüksége a szervezetemnek. Tehát nekem elképzelhető, sőt, nagyon valószínű, hogy másra van szükségem, mint a többieknek.
Adri, egyetértek veled, csak én egy picit nem megcáfolni, hanem inkább segíts abban, hogy mondjuk mikor én elmegyek egy bio vagy egy reformboltba, akkor egyszerűen annyira nagy a választék ezekből a lisztekből, hogy ott állok, és próbálok tudatosabban étkezni, de hogy fogalmam nincs, hogy mi mire jó, vagy mivel süthetek mondjuk egy kellemes rántott húst, vagy egy palacsintát, vagy egy egyszerű süteményt, ugye fehér liszt helyett, mi az, amit én pótolhatok, vagy bocsáss meg, hogy helyettesíthetek a fehér liszt helyett, és ott állok, és akkor ilyenkor így eltűnődök. Persze, most ott nem kezdem el a mobilomon kapizsgálni, meg beírogatni, hogy melyik liszt mire való, mert körülbelül tudom, csak már annyira nagy a bőségzavara, hogy itt teljesen bele lehet bolondulni.
Igen, egyébként ez az első lépés, és ezt is jól csinálod. Tehát, hogy melyikben mi van, és mire való. Tehát meg kell néznünk, hogy alapvetően mik a lehetőségek. Tehát muszáj egy kicsit utána néznünk, meg kutatnunk, hogy akkor most mi az, amit választhatok. A fehér lisztnél a fehér cukorhoz hasonlóan van egy olyan dolog, hogy borzasztóan finom. Tehát egy olyan sütemény, ami fehér cukorral és fehér liszttel készül, azt nem feltétlenül tudjuk felülírni, viszont ha már hozzászoktunk, illetve adunk hozzá bizonyos fűszereket, vagy ugye olyan anyagokat, ami még jobban tudja az ízt fokozni, de persze, ami természetes, akkor elérhetünk vele olyan hatást, de könnyű a fehér liszttel dolgozni, nagyon könnyű vele sütni, nagyon könnyű rántást készíteni vele. Megmondom őszintén, hogy én hogyan csináltam, ugyanígy, ahogy te. Tehát először megnéztem, hogy melyikben mi van, és itt az olajoknál is említhetjük azt, hogy minden olajban más és más vitamin, ásványi anyag, nyomelem van. Tehát minél változatosabban használjuk, annál jobb a szervezetünknek, viszont az ízére koncentrálnunk kell, mert az íze mutatja meg nekünk azt, hogy mire van szükségünk. Minél jobban kívánod, minél finomabb, annál jobban van rá szükséged. Tehát kísérletezgetni kell. Én ugyanezt csináltam, megpróbáltam, hogy a rántást hogy tudom elkészíteni a főzelékhez, ebből a lisztből. Utána megpróbáltam, hogy a másik liszttel megye, de teljesen változatosan, tehát mondjuk kendermagliszt, tökmagliszt, teljes kiörlési tönkölybúza, tehát bármi, amit éppen úgy gondoltok, hogy jó, meg kell nézni, hogy hogyan viselkedik az az adott liszt, hiszen valószínűleg a palacsinta receptet is át kell gondolni, mert fehér liszttel is más a palacsinta, ugye más mennyiség kell belőle, és a különböző más lisztekből is más lesz a mennyiség.
Annyit hozzátennék, hogy mi abszolút nem eszünk fehér lisztet, tehát hogy kenyeret, zsömlét, kiflit, tehát hogy amikor megyek vásárolni, és sokkal tudatosabban, meg ugye teljes kiörlésű, nagyon szeretjük ezeket a rozsa, magvas pékárukat, csak mondjuk, amikor szeretnék egy jó palacsintát sütni, vagy én nagy sütős vagyok, én nagyon szeretem ezeket a piskóta, linzer alapú süteményeket, akkor ott bajban voltam, vagy bajban vagyok a mai napig, mert ahogy mondod, hát nem olyan az íze.
Igen, nagyon jó, hogy ezt említed, mert itt sem arra szeretném kérni a hallgatóságot, hogy most azonnal dobja ki a fehér lisztet, az arany középút. Tehát, hogy nem mindig azt, hanem próbáljunk meg a gyomrunknak egy kicsit könnyíteni azzal, hogy más lisztet is beviszünk, hiszen a fehér lisztből alapvetően ki vannak vonva azok a rostanyagok, azok az ásványi anyagok, vitaminok, amik az emésztésünket segítik, és ezért van az, hogy leblokkolódik sokszor, tehát mondjuk székrekedésünk van, puffadunk, ezért van, hogy nem tudja emészteni a gyomor, túl sok energiát igényel.
7. nap, használj növényi tejet. Na igen, a nagy tej kérdés.
Igen, itt sem a tej ellen szeretnék beszélni, hanem inkább azt szeretném mondani, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan érzitek, hogy nem feltétlenül a legegészségesebb tejet árulják a boltban. Érdekes, amikor az indiai kollégám Magyarországra jött, és először vett tejet a boltban, megkóstolta, és azt kérdezte, hogy ez mi. Vannak kivételek, tehát biztos, hogy vannak kivételek. Inkább azt mondom, hogy a tej, ami alapvetően az egyik legegészségesebb folyadék, tehát ha belegondolunk abba, hogy egy állat képes a fűből, tehát ugye a zöld növényekből átalakítani egy olyan anyagot, ami a szervezetünknek egészséges, akkor érezzük azt, hogy egy ilyen csoda energia van ebben az egész folyamatban. Éppen ezért nem mondom, hogy a tej egészségtelen, csak szintén az az eljárás, ahogy elkészítik. Ugye sok esetben azért, hogy az állatnak tovább legyen teje, hormonokat adnak, azért, hogy az állat több tejet termeljen szintén, hogy ne legyen beteg, ugye akkor antibiotikumok, mindig van kivétel. Ne értsétek félre, biztos, hogy van olyan termelő és van olyan tej, ami egészséges és nem tartalmaz ilyet. De itt igazából ez a probléma, hogy ha mégis van benne, akkor az sajnos a szervezetünkbe is bekerül, és alapvetően a tejnek van egy olyan tulajdonsága, hogy szintén nehéz bontani. Tehát a tejtermékeket nehezebb bontani, és akinek kicsit blokkolt a gyomorbélrendszere, az megérezheti, hogy ha tejet iszom, ha tejterméket eszem, akkor szintén akár hasmenés vagy székrekedés, valamilyen probléma bekövetkezik. Itt jön szembe egy érdekes téma, amit a gluténérzékenységnél már beszéltünk, hogy ugye laktózintolerancia, vagy alapvetően az egyéb tejérzékenységi faktorok. Nem feltétlenül laktózérzékeny az az ember, aki rosszul érzi magát a tejtől és a tejtermékektől. Csak itt van ez, amit beszéltünk, hogy érzékenyebb a gyomorbélrendszer, és ezért vannak negatív tünetek. És ezért írtam fel ezt a pontot, tehát, hogy a növényi tejeknek a használata, mert a növényi tej jobb esetben szintén természetes, tehát 100%-os magtejeket, hogyha veszünk, akkor abban nincs olyan hormon, antibiotikum, vagy egyáltalán nincs kérdés, hogy mi van benne, viszont meg kell nézni mindig a dobozt. Tehát, hogy mi az az ilyen-olyan plusz összetevő, amit hozzátesznek. Ami 100%-os az az, amit magunknak készítünk. Tehát mondjuk a mandulatej, ha magunknak készítjük, nagyon-nagyon sok videó van már az interneten, hogy hogyan kell. Alapvetően, amit a téli időszakban használhatunk, az a mandula, a rizs, és akkor a kókusz nyáron. Tehát itt ugyanez az energia, energetika bejön, igen.
Itt is azért a bőség zavara azért így egy-egy ilyen bevásárlásnál azért így megzavar, bár hála Istennek nekünk így a családban nincsen ilyen laktózérzékenység. Tényleg még ezeket a bolti borzalmakat is meg tudjuk még emészteni, ha csak nem jön majd ki a későbbiekben esetleg valami probléma. Viszont én elkezdtem ráállni ezekre a növényi tejekre, én nekem nagyon ízlik a kókusztej, meg nekem kifejezetten ízlik a rizstej is. Tehát például a kislányom, hát ez mondjuk beletenném a gabonapehelybe, teljesen ki van akadva. És nem tudom, mondjuk a 4,5 éves lányomnak hogyan tudom pótolni, vagy nem pótolni, vagy mondjuk helyettesíteni a sikert.
Igen, hát ez érdekes, mivel a gyerekeknél nem tudunk annyira tudatosan, tehát nem tudjuk nekik azt mondani, hogy most ez az egészséges, és ezt tedd meg, hiszen mit fog megenni, meg meginni, ami finom. Tehát ugye itt náluk a cukorkérdés is egy kritikus dolog. Én azt mondom, hogy próbálkozni kell. Tehát igazából nekem a kisfiam már a születésétől kezdve, nyilván a szoptatás utáni időszakról beszélünk, adtam neki, kóstoltattam vele, tehát nekem ugyanúgy hozzátartozott az ő étrendjéhez, a napi rutinjához, hogy ezeket a tejeket is kóstolja meg, és igazából nekünk nem volt vele probléma. Én azt mondom, hogyha egy gabonapehelybe teszed bele, ami esetleg mézes ízű, vagy ami egy kicsit tud módosítani az ízén, akkor lehet, hogy megeszi, de ha nem eszi meg, nem baj. Tehát nem biztos, hogy neki rossz, csak próbálj meg olyat választani, ami lehetőség szerint természetes forrásból van, és valódi tej. Esetleg még annyit tudsz csinálni, amit én is szoktam alkalmazni, hogy higítod. Tehát egy kicsi vizet teszel bele, jó, nem lesz olyan intenzív íze, de alapvetően nem is fogja megterhelni annyira, hogy lebontsa azt a tejet.
Amit nagyon szeretek, kislányom, képzeld el, az a zapkása. És ezt nem tejjel szoktam ugye sűríteni, hanem vízzel, és imádja, úgyhogy az bejött így reggelente, óvi előtt, azt szoktam.
Igen, nagyon jó.
Szuper, 8. nap, étkezz egészségesen, ha már ugye az étkezésről beszéltünk.
Igen.
Ez egy nagyon, amikor ezt elolvastam, hát igen, ez egy könnyű leírni, meg elolvasni, de azért a gyakorlatban, pláne ebbe a borzasztóan felgyorsult világba nagyon nehéz megvalósítani.
Igen. Kimondtad a kulcs szót, hogy felgyorsult világ. Ugyanis az egészséges étkezésnek az egyik alapvető momentuma az lenne, hogy nyugodtan próbáljunk meg étkezni. Tehát gondoljunk arra, biztos, hogy nagyon sokan vagytok így vele, munkahelyi környezetben, éppen hogy van egy kis időnk megenni az ebédünket, közben gondolkozunk, oké, ilyen-olyan e-mailt fogok elküldeni még, ezt meg azt kell csinálni, ne adj Isten, bejön a kollégánk, mondja, hogy hú, képzeld el, mi történt, ugye adja nekünk a következő stresszfaktort, akkor már nem is tudunk arra koncentrálni, hogy eszünk, hogy emésztünk. Tehát tulajdonképpen az étkezésnek egy szent dolognak kellene lennie, ami azt jelenti, hogy úgymond megadjuk a tiszteletet az elfogyasztott ételeknek, alapanyagoknak, hogy ők értünk teremnek, és hogy minket próbálnak meg táplálni és erősíteni. Ha ebbe belegondoltak egy kicsit, és ezen elméláztok, akkor fogjátok érezni, hogy például egy sárgarépának mennyi idő kell ahhoz, hogy megteremjen, hogy megnőjön olyan nagyra, hogy mi azt el tudjuk fogyasztani. Tehát ez az a tisztelet, amiről beszélek, és tulajdonképpen, ha nem oda koncentrálunk, hogy emésztünk, akkor nem is fogunk emészteni. És akkor ez az adott anyag méreganyag formájában fog elraktározódni. Nagyon sokan kérdezik, amikor egy állapotfelmérésnél azt mondjuk, hogy van méreganyag a szervezetben, hogy de hát miből? Hát szinte bármiből lehet, főleg, hogyha ezekre az apróságokra ugye nem figyelünk oda. Tehát ez az egyik kulcsmomentum, hogy nyugodtan, csendes környezetben próbáljunk meg. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy ne szóljon hozzánk senki, csak próbáljuk meg pozitív gondolatokkal körülvenni magunkat, olyan embereket ültetni magunk mellé, ahol jó a társaság. Ugye nem hiába alakult ki ez is, hogy egy kellemes vasárnapi ebéd ugye a család körében az gyógyító tud lenni, hiszen az az étel az úgy fog felszívódni, minden vitamin ásványi anyag úgy fog belőle felszívódni, ahogy nekünk jó, ahogy minket táplál. A másik nagyon fontos, hogy mikor eszünk. Az emésztésnek a tüze, ugye amiről beszéltünk, az a bizonyos tűzhely, az 10 és 2 óra között aktív. De leginkább 11-12 körül. Az, hogy miért délben, miért ebédre esszük a nehezebben emészthető ételeket, az nem hiába így alakult ki, akkor tudunk intenzívebben emészteni. Tehát éppen ezért, hogyha meg tudjuk tenni, akkor délben fogyasszuk el 11-12 óra körül az ebédet, és nagyon fontos, hogy soha ne együk degeszre magunkat. Tehát mindig próbáljuk meg úgy, hogy egyharmad szilárd, egyharmad folyékony, és hagyjuk azt a maradék egyharmadot szabadon, azért, hogy tudjunk emészteni. Alapvetően 6 óránként kellene ennünk, viszont 3,5 órának el kellene telnie két étkezés között. Tehát ha esetleg úgy érezzük, hogy túl sokat ettünk, akkor nem feltétlenül kell azért, mert vacsora idő van, akkor vacsoráznunk, mert igen, most itt van az idő. Nem, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk éhesek, akkor alapvetően ez szabály, hogy akkor nem is kell.
Igen, de akkor mi van ezzel a napi ötszöri érkezéssel? Mert ugye mindenki azt mondja, hogy az a jó, mások azt mondják, az nem jó, valaki azt mondja, hagyjuk ki a reggelit, valaki azt mondja, Isten ments, hogy kihagyjuk a reggelit. Tehát az a bajom, Adri, hogy már mindenki mindent mond, mindenki minden életmód tanácsadó, illetve étkezési tanácsadó, és utána ott áll az ember, én mint laikusként, egy anyukaként, hogy fogalmam nincs, hogy mit, hogyan, miként, merre, egyáltalán hogyan ehetek.
Ez nagyon egyénfüggő, ezért nagyon nehéz. Uh-huh. Van olyan ember, akinek jó, hogyha többször eszik. Vannak egyébként olyan betegségek, mint a vércukor probléma, ahol sajnos az adott ember nem is tudja megtenni, hogy ne egyen sokszor. Mert akkor ugye nagyon leesik a vércukorszint, vagy éppen nagyon magasra megy, tehát ott nagyon-nagyon fontos az étkezésnek a betartása. Van olyan ember, aki nem kívánja kifejezetten a reggelit, akkor nem feltétlenül kell reggelizni, viszont arra gondoljatok, hogy kávéztok-e reggel, mert a kávénak van egy olyan hatása, hogy csökkenti az étvágyat. Plusz, ha sok folyadék van mondjuk a gyomorban, tehát ha több vizet isztok, akkor is elképzelhető, hogy nem kívánja a szervezet annyira az ételt.
Én ilyen vagyok, Adri.
Viszont ugye a folyadékokból pedig nem tud annyi ásványi anyag felszívódni, mint a szilárd ételekből.
Képzeld el, és lehet, hogy rosszul csinálom, viszont nyáron tapasztaltam ki, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor tényleg minden egyes nap reggeliztem, becsülettel, egészségesen, tényleg nagyon odafigyeltem. Viszont elkezdett a súlyom eléggé gyarapodni, pedig ugyanúgy mozogtam, tehát hogy maga az életmódomon nem változtattam, csak az étkezési szokásomon. Jött a nyár, amikor így valahogy nem is kívántam a reggelit, és akkor, hát ez lehet, hogy rossz, de délben jutottam ételhez, addig megittam a kis vizemet, a kávémat, és olyan jól voltam. És sokkal kiegyensúlyozottabban is érzem a mai napig magamat, illetve le is mentek a kilók. És hogy ez lehet, hogy rossz, de nekem ez bevált. Ez ezért is mondott, hogy egyén függő. Ez most jó, rossz, normális, abnormális.
Igen, erre kell rájönni, hogy mi az, ami neked jó, és mivel tapasztalunk dolgokat, próbálgatunk dolgokat, ezért tudjuk azt, hogy mi a jó nekünk, és mi a nem jó nekünk. Arra kell még figyelni, hogy az évszak nagyon befolyásol, tehát az időjárás nagyon befolyásol. Alapvetően télen a szervezetünk úgy működik, hogy próbál raktározni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen próbál minket védeni azzal, hogy ne fázunk annyira. Nyáron pedig ezt leadjuk, tehát a felesleges zsírréteget általában leadjuk. Ki is izzadjuk jobban a méreganyagokat, tehát egy másik anyagcsere folyamat kapcsol be tulajdonképpen.
Igen, amúgy ezt tapasztaltam, csak még amikor reggeliztem, mondjuk megreggeliztem reggel 8-kor, és utána ilyen 10-11 magasságában egy olyan farkas éhség jött megint rám, pedig akkor, tehát hogy nem is az, hogy egy ilyen lassan felszívódó szénhidrátokat éve. És akkor is, egyszerűen 11 óra körül egyszerűen meg akartam őrülni az éhségtől. És akkor persze rá egy rákcsi, vagy valami finomság, éppen ami, és akkor jött az ebéd, és akkor azon kaptam magam, hogy egész nap tulajdonképpen semmit nem csak eszek.
Gyomorbérrendszernek az állapota is tudja ezt befolyásolni, tehát amikor farkas éhes vagy, akkor az elképzelhető, hogy mondjuk egy sav túltengésnek az eredménye. Tehát, hogyha sok a sav a gyomorban, akkor a szervezet úgy kompenzál, hogy éhesebb vagy, tehát nyilván adod az ételt, és akkor azzal van elfoglalva, annak az ételnek a bontásával van elfoglalva, és nem leszel olyan savas. Tehát itt nagyon-nagyon sok dolog lehetséges, ezért van az, hogy ez az életmód tanács, ugye, a 30 napos kihívás egy általános, de amikor valaki sokszor találkozik bizonyos tünetekkel, akkor már meg kell nézni, hogy mi a gyökérok, és melyik szerv az, amit ki kell egyensúlyozni.
Jön a 9. nap, hagyd abba a dohányzást. Imádom.
Igen.
ezt a gondolatot.
Igen. Ha abba tudjuk hagyni, akkor hagyjuk abba. Ha csak lecsökkenteni tudjuk, akkor csökkentsük le. Ugyanaz a helyzet, mint a koffeinnél. Ne a nikotin uraljon minket. Tehát nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá ahhoz az adott cigarettához. Ha azt mondjuk, hogy igen, most ezt elszívom, arany középutat megtaláljuk, ha tudom azt, hogy most még nem vagyok rá képes, de x időn belül le fogom tenni, akkor szintén jó. Alapvetően a koffeinnek és a nikotinnak is vannak pozitív hatásai, viszont mindennek megvan egy adott adagja, amit ha túllépünk, akkor az már negatív hatásba csap át. A nikotinnál, ami rossz hatás, az az, hogy a májunkat és a vérünket, ugye a tüdőnket szintén mérgezi. Tehát nem jó. Ezért jobb, ha letesszük, megpróbáljuk lecsökkenteni, és akkor egy adott külső szennyeződéssel kevesebb a szervezetünknek.
10. nap, ne használj mikrohullámos sütőt. Ez egy nagyon
kardinális,
igen,
kardinális változást eredményező. A mikrohullámos sütő, emlékszem, mikor gyerekek voltunk, és anyukám, apukám megvette az első mikrohullámos sütőt, az öcsémmel táncoltunk előtte, ő bár nem emlékszik rá, de így történt, mert beletettük a süteményt, és újra éreztük azt a fantasztikus illatot, meleg volt, nem tudtuk elképzelni, hogy mi ez a csoda. Na most ugye addig anyukám mindig a tűzhelyen melegítette az ételt, általában friss ételt tettünk, a mikrohullámos sütővel pedig kényelmesebbek lettünk, tehát úgymond frissnek tűnő ételt ettünk, meleget, nagyon gyorsan, nagyon könnyű bekapcsolni. Amikor rohanunk, hip-hop, csak betesszük, és akkor kész is az étel. Azonban nagyon sok tanulmány van arról, hogy megváltoztatja az ételben, italban lévő molekuláknak a szerkezetét. Tehát nem olyan egészséges, mint amikor valamit frissen elkészítünk, és úgy esszük meg. Erre is van egy ilyen kis kibúvó, tehát hogyha nem tudjuk tökéletesen ezt megoldani, akkor minimalizáljuk, tehát csak napi egyszer használjuk, vagy a munkahelyen használjuk, ha nincs más megoldás, illetve az a jobb, hogyha nem műanyagban melegítünk. Tehát akkor szedjük ki tányérba, és úgy tegyük be a mikróba.
Haladunk, egyre egészségesebbek vagyunk. 11. nap, aludj 7-8 órát.
Nagyon sok alvászavarral rendelkező ember van, ami elképzelhető, hogy az anyagcsere zavarnak a kisugárzása, a hormonális kibillenésnek a kisugárzása. tulajdonképpen mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg, hogy ezt rendbe tegyük, mert 7-8 óra alvás szükséges lenne a regenerációhoz. Na most, ha nincs alvás, megfelelő mély alvás, akkor nem tudnak a szerveink regenerálódni, és ezért a napot már eleve egy handicappel kezdjük, tehát ha például a gyomorbélrendszerünk sincs rendben. Mondok egy egyszerű példát, van 10 egység energiánk a napra. Ha nem alszunk jól, akkor mondjuk csak 6 egység energiánk van. Ha rossz a gyomrunk, akkor mind a 6 egységből 5 egységet lefoglal a gyomorbélrendszernek a kiegyensúlyozása, hogy emésszük az ételt, hogy felszívódjanak az adott tápanyagok, marad egy egység energiánk, ami mire jó? Semmire. És még dolgoznunk is kellene. Tehát ezért az alvás kulcsfontosságú. Azoknak, akiknek a gyomorbélrendszerük is rossz, és még az alvásuk is zavart, azok biztos, hogy nagyon-nagyon fáradékonyak. Mm. Tehát vannak olyan esetek, amikor ugye mondja az adott vendég, hogy pedig alszom, de mégis fáradt vagyok. Nem mindegy, hogy milyen minőségű az alvás. Tehát lehet egy felületes alvás, vagy lehet egy mély alvás. A mély alvás, ha rövidebb, akkor is ugye minőségibb, mint amikor 8-10 órát alszunk, de folyamatosan álmodunk, nem tud kikapcsolni az agyunk. Erre van egy egyszerűnek tűnő megoldás, de annál bonyolultabb, amikor elkezdjük. Az, hogy le kell tenni az összes gondolatot, mikor elalszunk. Hát ugye, hogyan tudom letenni? Nekem például az a módszer vált be, hogy leírom, hogy mik a teendőim másnap. Uh-huh. Mi az, amin állandóan agyalok, hogy hú, ezt nehogy elfelejtsem. Júj, ezt mindenféleképpen meg kell csinálnom határidőre. Ez nagyon zavar, ez a gondolat. Próbáljuk meg kiírni magunkból. Ha nem tudjuk kiírni, akkor pedig próbáljunk meg a légzésünkre koncentrálni. Vannak bizonyos légző gyakorlatok is, de én azt mondom, hogy ha csak arra figyelünk, hogy belégzés, kilégzés, az eltereli a gondolatunkat. És ha így alszunk el, akkor egy sokkal nyugodtabb alvás érhető el.
Nagyon tetszenek ezek a pontok, Adri, de most felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy ugye leírod, hogy ugye ne használjunk mikrohullámos sütőt, rendben, akkor hagyjuk abba a dohányzást, aludjunk 7-8 órát. De vannak olyan emberek, akik ezt ennyire tudatosan ugye nem tudják letenni idézőjelbe. Hogy ilyen esetben, ha én elakadok, mondjuk ugye itt tartunk a 11. napnál, én felkereshetlek benneteket, vagy szakértőt, ugye szeretném a segítségeteket igénybe venni, akkor tudtok erre megoldást adni, tanácsolni ezeken a gondolatokon kívül?
Köszönöm szépen a kérdést. Így el tudom mondani a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak minket elérni. Uh-huh. Az egyik lehetőség a Facebook oldal. Asfini Ajurvéda Egészség és Életmód Központ, ASHWINI. És itt tudunk olyan tanácsot adni, esetleg állapotfelmérésre terelni őket, hogyha komolyabb problémát érzünk. Szintén ugye a Facebookon tudnak üzenetet küldeni, vagy a gyógynövényjogakukac@gmail.com e-mail címre tudnak írni. Általában bejelentkezés után szoktuk fogadni az embereket, és nagyon jó, hogyha pár pontot megbeszélünk, hogy mi az irány, de akkor mindenképpen tudunk nekik segíteni. Ha valaki elakad, és azt mondja, hogy nekem ez most nem megy, attól még nem szabad feladni, akkor azt a pontot át kell ugrani, és azt mondani magunknak, hogy majd erre visszatérek. Tehát amit az elején mondtál, hogy ha úgy érzem, hogy feladom, vagy nem tudom tovább csinálni, azt a gondolatot ne ültessük el magunkban. Tehát inkább arra gondoljuk, hogy most a jelenlegi élethelyzetem ezt nem engedi meg, de tudom, tudatosítottam, és majd, amikor oda kerülök, akkor ezt is kipipálom.
12. nap. Csökkensd le a szintetikus gyógyszereket.
Igen. Ahogy az elején említetted, én alapvetően gyógyszerész vagyok. Nem amellett szeretnék állást foglalni, hogy jó vagy nem jó a szintetikus, inkább azt mondanám, hogy van egy határvonal. Vannak bizonyos esetek, amikor felkeresnek minket, ugye állapotfelmérésnél megkérdezzük, hogy milyen gyógyszereket szednek. Vannak olyan esetek, amiket nem lehet gyógynövényekkel kiegészíteni, helyettesíteni. Alapvetően mi nem is szoktuk senkinek javasolni azt, hogy hagyja abba, mert az nem a mi hatáskörünk. Ugye nyilván orvossal egyeztetve, stb. Tehát megvan egy olyan határvonal, amikor tudunk segíteni, és amikor, tehát gyógynövénnyel, és amikor nem hagyható abba az adott szintetikus gyógyszer. Ezt mindenféleképpen szakemberrel kell mérlegelni. Azonban az a kérdés meg kell, hogy fogalmazódjon bennünk, hogy szükség van-e rá. Minden, ami kívülről érkezik, minden, ami kémiai anyagokat tartalmaz, méreganyag formájában raktározódhat el a szervezetben. Amikor hosszú távú szedés van, és nincs mellette májtisztítás, akkor egyértelműen a szervezet túlterhelődik, és egy idő után fogja mutatni a gyomorbélrendszer, illetve a mája tüneteket. Tehát ezért fontos az, hogy csökkentés. És itt sem az a szó, hogy elhagyás.
Uh-huh. 13. nap, mozgasd át magad minden.
Így van. Egy olyan mozgásformát kellene választania mindenkinek, ami feltölti nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ha én most azt mondom 10 emberből 10-nek, hogy menjen el jógázni, lehet, hogy 3 azt fogja nekem mondani, hogy ne haragudj, én próbáltam, nekem nem jött be. Nem azon van a hangsúly, hogy milyen mozgásforma, hanem azon, hogy valamilyen legyen. A szervezetünket, ha átmozgatjuk reggeli tornával, kis nyújtással, mit csinál automatikusan a szervezet, ha felkelünk, nyújtózkodunk. Azért, mert alvás alatt, főleg akkor, ha az alvásnak a helyzete nem megfelelő, esetleg olyan párnát használunk, ami nem a legjobb a gerincünknek, akkor bemerevednek az izmok. Tehát alapvetően a test is kívánja azt, hogy egy kicsit mozgassuk át, mondjuk meg a szervezetnek, hogy figyelj, el fogok indulni nem sokára, ne az legyen, hogy felkelek, nagyon gyorsan megiszom a kávét, ígyom arra, gyorsan magamra kapom a ruhát és rohanok. Hanem egy kicsit agyban tudatosítanunk kell azt, hogy kezdődik a nap, egy nagyon picikét átmozgatni magunkat, vagy ha nem is minden nap, de egy héten párszor elmenni mozogni, egy valóban egy olyan mozgásformát találva, ami nekünk jó. És látom itt a rajzot egy lovacskáról. Nekem például a lovaglás jött be, de nem tudok minden nap lovagolni. Tehát vannak olyan időszakok, amikor tudok, és akkor borzasztóan feltölt, és minden izmomat átmozgatja.
Nekem képzeld el, most a karantén ideje alatt, tavaly márciusban volt az első ilyen elzárás, és akkor elkezdtem futni. Azelőtt én nagyon sokat jógáztam, csak ugye bezártak ezek a jógaközpontok, és nekem itthon nem megy. Tehát amikor hiába ütöm be a YouTube-ra, egyszerűen nem megy. Viszont maga a futás egy olyan fajta élményt ad most már, hogy hihetetlen, és abszolút egyetértek veled, és át is érzem, amiről beszélsz, hogy mennyire fontos és jótékony hatása van a mozgásnak.
Ez így van, viszont tudnunk kell azt, újra elmondom nektek, hogy különbözőek vagyunk.
Persze.
Tehát van, akinek az úszás jön be, van, akinek a futás jön be, van, aki jógázni imád. Igazából a jógáról annyit szeretnék itt elmondani, hogy fantasztikus hatásai vannak, és nem feltétlenül az a lényeg, hogy az adott pozíciót, az adott ászanát úgy csináljuk meg, ahogy 100%-ban le van írva. Szintén a próbálkozás, tehát hogy a folyamatot engedjük meg magunknak, hogy még az elején nem tökéletes, utána ugye akár tanár segítségével, vagy akár könyvekből még jobban korrigáljuk az adott mozdulatot, de ott is az a lényeg, hogy jelen legyünk. Tehát csináljuk, mozgassuk át a szervezetet, ugye a különböző pozíciók hatására a különböző területeket tudunk átmozgatni, nem lesznek olyan merevek az izmok, de ott vagyunk fejben, és ez nem csak a jógára igaz, ha belegondolunk a versenysportok, tehát az adott sportoló nem is tehet mást, csak 100%-osan arra koncentrál, gyakorlatilag benne van a mozdulatban, és akkor tud el olyan akkor tud olyan teljesítményt, olyan sikereket elérni, ha valóban agyban benne van, és tulajdonképpen ezért kapcsolnak ki sport közben azok, akik arra tudnak figyelni. Ez nem azt jelenti, hogy ugye a futópadon telefonomat nyomkodom, és akkor az nem feltétlenül a legjobb. nem mondom, hogy rossz, mert ugye át van mozgatva a szervezet, de itt a sportnak az agyi kikapcsolás is a lényege.
És ugyan a 14. nap, használj gyógynövényeket.
Igen, hát ugye erről tudnék órákat mesélni.
Meséltél is
területről, és meséltem is, így van. Itt arra szeretnék bíztatni mindenkit, hogy próbálják meg elkezdeni a gyógynövényeknek a használatát. Nem kell feltétlenül szakértőnek lenni, nem kell feltétlenül természetgyógyász iskolát elvégezni ahhoz, hogy elkezdjem. Nyilván, amikor már benne vagyunk egy folyamatban, és ott van a tudásvágy, tehát még többet, akkor nagyon jó, de hát reméljük az online tanításnak az időszaka nem sokára véget ér, ugyanis a gyógynövényeket például én abszolút nem tudom úgy megmutatni, hogy egy képernyőn keresztül, ezért most ez kicsit szüneteltetve is van, de ha már csak egy gyógynövényt beengedünk az életünkbe, ha kiválasztunk egy olyan gyógynövényt, ami a kedvencünk, és akkor néha azt fogyasztjuk, az már jó. Illetve az is egy jó vonal, hogy elgondolkozunk, ha van egy adott problémánk, mivel lehetne esetleg azt helyettesíteni, kiváltani. Vannak alapgyógynövények, amit én például nagyon szeretek, magyarországi gyógynövények, a hásfa, a bodza, ezeknek mondom is, hogy melyik évszakban a legjobb, tehát egy ilyen kis összefoglalás. A hásfa az jó télen, tehát ha például meghűltünk, akkor nagyon jó izzasztó hatású, tehát a méreganyagokat ki tudjuk izzadni. A bodza inkább nyáron jó, szintén izzasztó hatású, viszont hűti a szervezetet, tehát télen nem a legjobb. Kakukkfű, bazsalikom, majoranna, rozmaring, ezek mind-mind hevítő tulajdonságúak, és a légzőrendszernek nagyon jók, tehát köptető hatásukkal tudjuk javítani, gyógyítani a szervezetet. Fontos megemlíteni, hogy fűszereket is használhatunk, tehát nem feltétlenül gondoljunk úgy, a bazsalikomat említettem, tehát azt ugye fűszerként is használjuk, de teaként is lehet. A csalánt én nagyon szeretem, alapvetően hűsít, viszont ha egy csipet gyömbért teszünk bele, akkor már kompenzálva van a hatás. Ez az ajurvédának a lényege, hogy kompenzáció, tehát minden egyensúlyban van, mindennel egyensúlyban van. Tehát amit beszéltünk a kabátról, hogy felvesszük kint a kabátot, de a szervezetnek is kell, hogy az adott megfelelő gyógynövényt válasszuk. Amit télen kevesebbet, vagy így, hogy egy csipet gyömbérrel, vagy különböző fűszerrel, a kamilla, a körömvirág, a levendula, akkor a borsmenta, fodormenta, ezek hűsítőek. Tehát ezeket inkább nyáron.
Oké, hát jön a 15. nap, a ne stresszelj, a kedvencem.
A legeslegnehezebb szerintem. Tehát ahogy beszéltük, nincs olyan ember, aki azt mondta nekem, hogy én nem élek stresszes életet. Mindenkinél más a stressz. Tehát van, amikor munkahelyi családban kialakuló stressz, de az biztos, hogy van. Azt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy a stressz azonnal a gyomor-bélrendszert támadja meg, tehát kibillenti a különböző szerveket, borítja az emésztést, borítja az alvást, tehát nagyon sok negatív tulajdonsága van. Azt, hogy hagyjuk abba a stresszelést, ezt így nem is lehet. Tehát én is megmosolyognám ezt a mondatot, ha olvasnám. Itt igazából csak azon van a hangsúly, hogy próbáljuk meg csökkenteni, próbáljunk meg olyan módszereket kitalálni szintén saját magunknak, amivel relaxáltabbak leszünk. Tehát erre jó az én idő, amit már említettünk. Erre jó az, hogy találunk egy könyvet, ami minket feltölt, elmegyünk sportolni, légzőgyakorlatot végzünk, próbáljuk a stresszes helyzeteket egy kicsit áthidalni. Nagyon fontos kérdés, amit minden stresszes helyzetben fel kell tennünk, hogy ez most egy olyan probléma, ami megéri, hogy az egészségemet befolyásolja? Megéri, hogy emiatt én beteg legyek? Valószínűleg mindenki azt fogja válaszolni, hogy nem éri meg, mert az egészségem a legfontosabb. Tehát akkor, amikor ez már megfogalmazódik, akkor egy olyan hozzáállásunk lesz, amivel egy kicsit felül tudunk emelkedni. Mindig lesznek stresszes helyzetek, mindig újabbat és újabbat kapunk, ami valahol tanítás is. Tulajdonképpen ezt kezelni meg kell tanulni.
Hú, Adri, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Itt most mondom a hallgatóknak, hogy most meg fogunk állni, mert hogy lejárt a műsoridőnk, viszont jövő héten hétfőn folytatjuk a 16. nappal, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy már ezt az első 15 napban beavattál bennünket, és hogy bízom benne, hogy nagyon sokunknak, illetve a hallgatóknak segítettünk.
Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon sok erőt kívánok a kihívásokhoz.
Köszönjük szépen, és jövő héten folytatjuk. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!